Jó estét kívánok az Aréna hallgatóinak, a stúdióban itt van Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. Jó estét kívánok, köszönöm, hogy elfogadtam a meghívást. Vannak-e friss adatai a migrációról most? Honnan indulnak, milyen útvonalon mozognak az emberek, és hova tartanak?
Vannak, de mielőtt ezt kifejteném, az egy pár gondolatot hagy bocsássak ennek elébe. Ez annál is inkább megteszem, mert éppen voltam, egy előadást tartottam egy nemzetközi migrációval foglalkozó kétnapos konferencián, ahol pontosan ilyen kérdések számbavétele volt napirenden, és ott azt mondtam a bevezetőbe, amit itt is szívesen indítanám ezzel a beszélgetést, hogy az összes számadat, majd néhány fontosat megemlítek, de azt mutatja, hogy az Európai Unió történelmének legnagyobb válságállapotában van, migrációs válságállapotában, vagy úgy is mondhatnám, hogy talán a legnagyobb kihívással találkozott, amivel eddig még a történelme során nem. Ugye tömeges, illegális, erőszakos migráció zajlik Európa felé számos útvonalon. Mindegyik szónak fontos jelentősége van, a tömegesnek is, erről majd mindjárt a számok, az illegálisnak is, tehát minden okmány nélkül, engedély nélkül, a jogszabályokat semmibe véve érkeznek. Erőszakos, van, hogy ez dolog elleni erőszak, van, hogy tárgyak elleni erőszak, van, hogy emberek elleni erőszak, és ugye migráció van, vagyis korán sem menekült válságról beszélhetünk, hanem egy jobb megélhetés reményében menekülésekről van szó.
De és van benne ilyen is, meg olyan is, nem?
Egészen biztosan van egy bizonyos, majd szintén mondok számot, hogy a magyar határon például hányan kaptak politikai menedékjogot, de ez nagyon fontos. A másik, hogy az érkezőknek nagyon vegyes az állampolgársági összetétele, 104 ország állampolgára haladt át például Magyarországon, több mint 405 ezer ember haladt át Magyarországon. Ez azt jelenti, hogy tehát nem arról van szó, hogy Szíriában háború van és onnan menekülnek, hanem itt egy óriási nagy állampolgársági merítés van, és legalább 36 ezer olyan ember is volt Magyarországon, akinek az identitását meg se tudtuk állapítani. A migránsok egyrészt az identitását, tehát a valóságos kilétét, gyakran életkorát, állampolgárságát, lakcímét, képzettségét illetőleg félrevezeti nagyon gyakran a hatóságokat, és a céljait illetőleg is homály van. Ő azt mondja, hogy menekült, valóságosan azonban más célokból érkezik. Mindezek a nagy tömegű mozgások egy eléggé súlyos politikai, ideológiai, biztonsági és gazdasági hatással jártak az Európai Unióra, amelynek a jogrendszer és a jogalkalmazási képessége ebben a vonatkozásban nem tudott jól működni, és tulajdonképpen az a rendszer, amelyet átfogó néven mondjuk Schengennek vagy Dublini egyezménynek nevezünk, ez nem tudott hatékonyan működni ebben a helyzetben, mert nem erre a helyzetet találták ki, és a válaszok, amelyeket meg kellett volna keresni, ezekről később biztos beszélünk, ez talán nem időben történtek ezek a válaszok.
De bocsánat, de tudják, hogy akik jönnek, azok miért titkolják el a személyi adataikat? Kitől kaphatják azt az információt, hogy ezt így kell csinálni, mert ez a célra vezető?
Ezzel mondok friss dolgot, mondjuk Olaszország, ahol most ugye a migrációs egyik fő irány működni kezdett. Nagyon sok odaérkező afrikai migráns megtagadja a regisztrációt. Tehát ez nagyon hasonlít arra, amit a balkáni útvonalon történt, arra hivatkozva, hogy ő nem itt akar Olaszországba menedékjogot kérni, hanem Németországba, vagy Nagy-Britániába, vagy Svédországba, vagyis a menekültekre vonatkozó törvényi, nemzetközi szerződés, Genfi konvenció, stb. Ezeknek az előírásai nagyon sok tekintetben nem valósulnak meg, mert az előírja az érkező, vagy menekült státusz kérelmezőnek a teljes körű részletes együttműködési kötelezettségét az adott állam hatóságával. Ez szinte sehol nem valósult meg a tömeg. Most mondom akkor néhány adatot. Ugye például Európai Unió területén 2015-ben mintegy 2 millió migráns érkezett. Ebből a Frontex adatai 1,5 milliót regisztráltak, ezek azok, akik a határon, és akkor van még 1,5 millió, akik meg nem a határon, és több százezer olyan ember van például, aki megérkezett elvileg Németországban, nem tudják, hogy hol van, nem került regisztrálásra. Magyarországon tavaly 391.400 fő érkezett, és hát ezeknek ez év mostan napjainkig 405 ezerre növekedett, és hát ebbe volt az a bizonyos 104 ország állampolgára, akiről beszélünk. Ezek között a legnagyobb számban szírek, afgánok, 36 ezer ismeretlen, irakiak, pakisztániak, irániak, de aztán voltak itt szomáli, marokkó, nigéria, palesztin, eritrea, indiai, kongói, török, algériai, jemeni, kameruni, líbiai, szenegáli, szudáni, elefántcsoporti, etióp, gánai, mali, srilankai, tehát ezeket most csak azokat említem, amelyek száznál többen érkeztek. Úgyhogy ez azt jelenti, hogy egy nagyon komoly kihívással szembesült az Európai Unió már a tavalyi évben is. Ha az idei adatokra rátekintünk, akkor azt kell lássuk, hogy az egyik meghazázó kérdés, hogy az Európai Uniónak a válság kezelésére Törökországgal kötött megállapodása, az vajon hatályosul-e valóságosan, teljes mértékben, avagy pedig nem. Mindesetre az biztos, hogy csökkent a ide érkező, onnan, Törökországból a Görög-szigetekre érkező migránsok száma.
Vagyis ők tartják a frontot otthon.
Úgy az egyelőre, és most naponta olyan 20 és 60 közötti új bevándorló, vagy hát ilyen menekült, vagy migráns, vagy szóval mindegy, minek nevezzük, tehát tisztázatlan szándékú, de mindesetre illegálisan érkező különféle állampolgár érkezik. Görög területen egyébként több mint 52 ezer migráns tartózkodik, a hotspotoknál egy nagyon kritikus helyzet alakult ki, és hát az a helyzet, hogy 60 nap után, hogy szabadon kell engedni a befogadó táborba tartózkodókat, azok ugye elindulnak más utakon embercsempészek segítségével is. Ugye sajnos a fővárosba környékén, illetve Észak-Görögországban összesen több mint 30 ezer migráns érkezik, tartózkodik. Tulajdonképpen ez az a létszám, amely rendszeresen utánpótolja Macedónián, Koszovón, Bulgárián keresztül a Szerbiába, és aztán pedig a magyar-szerb határa érkező migráns áradatot. Tulajdonképpen egy permanens nyomás alatt van tartva a magyar-szerb államhatár. Hónapról hónapra az idei év adatait vizsgálva azt látjuk, hogy ahogy tavaszodott, egyre nagyobb arányban érkeztek. Ma már ott járunk, hogy azt lehet mondani, hogy 100-120 fő per nap, akik erőszakos tiltott határátlépést kísérelnek meg, míg jó, ennek többszöröse azoknak a száma, akik egyáltalán értesülve látva a magyar határbiztonsági rendszert, az ott lévő műszaki akadályrendszert, jelenlevő katonai és rendőri erőket, nem tesznek kísérletet a bejutatásra.
Tudják-e, hogy kik utaztatják a migránsokat vagy menekülteket? Olyan elméletek látnak napvilágot, hogy ezek tisztán üzleti alapon embercsempészek, de olyanok is napvilágot látnak, hogy államok is benne vannak az utaztatásban.
Mielőtt ezt még mondanám, egyetlen egy adatot azért, mert ugye utaltam a beszélgetésünk elején, ez a líbiai olasz útirány kérdésköre. Itt jelen pillanatban mintegy 122 ezer migráns tartózkodik az olasz bevándorlási rendszerbe, akik jelentősítben megtagadják az együttműködést hatóságokkal, vagyis az az út, és ezek 90%-a Líbiából érkezik, abban a helyzetben vannak, hogy a ön által is kérdezett embercsempészek tulajdonképpen hajókkal beviszik ugye a nemzetközi vizekre őket, ócska hajókkal, majd pedig telefonálniuk kell az olasz parti őrségnek, hogy jöjjenek értük, mert bajban vannak.
Ezzel ezek kötelességszerűen mennek.
Így van, és ezzel ők úgy érzik, hogy tulajdonképpen ez egyenlő a menekül státusszal, mert hát hiszen bejutott az Európai Unióba, sajnos több mint 2000 ember viszont belefulladt a vízbe, tehát ez egy egészen tarthatatlan állapot, egy erősen egyre inkább kezelhetetlen helyzet felé mutat. Ezért nagyon határozott lépéseket kellene tenni az Európai Uniónak a líbiai helyzet kezelésére. Csak ugye az a baj, hogy három kormány van, abból az egyik az a kormány, amelyet az iszlám állam nevezetű terrorszervezet hozott létre, és két másik kormány, akik egymással is harcolnak. Nagyon nehéz eldönteni, hogy melyik lehetne az a kormány, akivel tárgyalni lehet, vagy akinek a hadseregét föl lehetne fegyverezni, azért lezárjuk a líbiai határt. Ha ez nem megy, akkor az európai fegyveres erőknek kell ebben akár partraszállással is egy biztonsági zónát kialakítani, és az ottani szűrést, menekült szűrést megoldani, még mielőtt Fekete-Afrikában, mert Líbiában most körülbelül mintegy 1 millió ember várakozik az utazásra, és nagyon jó lenne elkerülni, hogy az a 30-35 millió potenciális migráns, aki Fekete-Afrikában van, és a megélhetése nem nagyon biztosított, hogy ő is elinduljon a visszajelzések alapján könnyű bejutni Európába című kalandos útjára, amelyik újabb áldozatokkal és végül pedig az Európai Uniónak terhelésének a rendkívülivé válásához vezet.
A mostani információik szerint mennyi idő van arra, hogy az Európai Unió meghozza ezt a döntést, hogy erőt küld oda?
Nekünk az a véleményünk ezzel kapcsolatban, egyáltalán nekünk alatt, tehát elsősorban a magyar kormány véleményét mondom ebben, és ez természetesen egyezik az én véleményemmel is. Azt látjuk, hogy a migránsválság, ugye az, mint mondtam, biztonsági, politikai, ideológiai, gazdasági, szociális, társadalmi, vallási és egyéb feszültségeket okozott Európába, és az európai, nyugat-európai lakosság, ez a willkommen kultúron, tehát hogy most aztán nagyon örülünk, hogy jönnek, ezen már nagyon túl van, és olyan új politikai erők is megjelentek a politika színpadán, amelyek korábban ismeretlenek voltak, akár civil szervezetként, akár pártformációként, és mivel Európában demokrácia van, ezért sürgető igény jelentkezik arra, hogy a kormányok lassan jó lenne, hogyha fölismernék, hogy az ő választóiknak az igényeinek kell megfelelniük, nem pedig valamilyen homályos ideológiai elképzeléseknek, de ami a tényeket illeti, ugye a brüsszeli migránspolitika úgy látszik, hogy egyoldalúan a befogadásra, az elosztásra és az integrációra központosít, hogy ez a nagyon legfontosabb, és hol ilyen megoldást találunk ki, hol olyat, de mindegyiknek azonos az eredője, hogy pedig befogadni, integrálni, munkához juttatni, ez milyen jó lesz, gazdaságilag és más szempontok alapján is. Sajnos a legutóbbi javaslat, ami a napokban tegnap tartott sajtótájékoztatótról a Timmermans alelnök úr, amelyik legnagyobb meglepetésünkre nem a Schengen 2.0 10 pontos javaslatát, de még csak nem is az olasz javaslatot vette alapul, hanem kitalálták ezt a kártyarendszert, kék, európai kék kártyát, tehát hogy bejöhetnek ilyen legálisan, és hogy ez azért lesz nagyon jó, mert aki legálisan jön, akkor az nem fog jönni illegálisan.
Van ebben logika, nem?
Igen.
De csak azokra vonatkozik,
tehát
akik magasan képzettek.
Hát a nyelvet tud meg, szakmájában meg stb.
De ebben azért van logika, nem?
Igen. Van logika, csak nem a megoldás irányába vezető logika, ezért ezt a magyar kormány így, ahogy ennyit erről tudunk, ezt legtesebb mértékben utasítjuk. Az egy más kérdés, hogy majd most csütörtök pénteken belügyi igazságügyi miniszterek tanácsülése lesz, ahol nyilván nem csak erről, hanem ezzel összefüggő más kérdésekről is szó lesz, mert a megítélésem szerint a külső határ ellenőrzés, tehát hogy külső határokat őrizni kell, ez most már megjelent a politikai közbeszédbe, és egyébként a V4-ek számos javaslata megjelent most már a nyugat-európai politikai közbeszédben is, csak a valóságos kivitelezése az valahogy nem halad olyan ütemben, mint a befogadás integráció, de nem csak a külső határ ellenőrzés, hanem az érkezők szűrése, a gazdasági migránsok visszaküldése, a repatriálás kérdésköre, a kibocsátó országok segítése, a saját jogszabályaink érvényesítése, tesszük a schengeni szabályokra gondolok, a Frontex megerősítés, az egységes határ és parti őrség létrehozása, és nem utolsó sorban a belbiztonságot érintő kérdések markánsabb és határozottabb kezelése, amely úgy közbiztonságra, mint nemzetbiztonságra, tehát terrorista fenyegetésekre is hatékony válaszokra tudnák késztetni az Európát.
Arra, hogy az Európai Unió partra szálljon, ahogyan ő fogalmazott Líbiában, hány százalék esélyt lát, még mielőtt elindul az a menekült hullám, amit 30 milliósra tesznek?
Ezt nem tudom megítélni, nem is szeretnék tippelni ebbe. Én csak azt mondtam, hogy ez a két lehetőség látszik, hogy tehát vagy ott megerősítünk, felfegyverüzünk valakit, aki ezt majd aztán ottan teljesíti. Erős agályok vannak a többfajta kormány is. Líbia már nyilatkozott is, hogy ő ezt aztán nem fogad vissza senkit. A másik megoldás, hát ehhez nemzetközi döntésre volna szükség, leginkább ENSZ felhatalmazásra. Ennek hát elég alacsony a valószínűsége. Az eddigi politikai döntéshozata még árnyalatába sem ebbe az irányba mutat.
Annak a megoldási módnak, ami ebben a bizottsági javaslatcsomagban benne van, hogy főként persze magántőkével, de bizottsági tőkével is be kell oda menni, és munkát, infrastruktúrát, meg mindenfélét teremteni. Igen. Uh-huh. Ez van a javaslatban.
Ez, igen.
Szkeptikusnak látszik.
Tehát nagyon. Tehát gondoljuk bele, hogy ez mennyibe kerülne. Tehát most milyen gazdasági infrastruktúra van ott, és ahhoz, hogy ott ez a rendkívüli gyors népszaporulatot a népszaporodat eltartási képességét meg lehessen teremteni ezek az országokba, ez valami rendkívüli erőfeszítést és óriási pénzeket követelne. Inkább úgy látom én, hogy az első lépésben ők is úgy gondolják, hogy mármint az Unió, hogy a törökországihoz hasonló partneri megállapodás köti, rögtön kezdték is mondani, hogy Jordánia, Libanon, ugye két nagy menekült befogadó ország, és aztán onnan haladnának tovább a tranzitországok és a kibocsátó országok felé. Volt már erre egy kísérlet, talán ön is visszaemlékszik egy pár, jó pár hónappal ezelőtt, amikor egy csúcstalálkozóra hívták meg a potenciális veszélyt jelentő, vagy migráció szempontból leginkább kitett országok vezetőit, és hát ott olyan óriási pénzügyi igény merült fel, amelynek közelében nem voltak az Európai Unió lehetőségei.
Milyen további bizottsági vagy uniós intézkedésekre számít, amelyek ronthatják vagy javíthatják ezt a mostani helyzetet?
A magyar javaslatok, ugye kétszer tettünk mi, mert ugye mi szolidárisak vagyunk mindazon országokkal, akik mondjuk úgy, hogy a migráció frontvonalába harcolnak, és szolidárisak vagyunk pénzügyileg is, hiszen például a törökökkel kötött megállapodásban 18 millió euróval mi magunk is beszálltunk. Szolidárisak vagyunk abban a vonatkozásban is, hogy pénzeszközöket, karitatív eszközöket, egyéb eszközöket szállítottunk mondjuk Macedóniának, Szlovéniának, vagy magyar rendőri erők vettek részt Szlovénia, Macedónia, Görögország és most éppen Bulgária határőrizeti idegenrendészeti feladatainak a támogatásában hosszabb ideje, vagyis azt is mondhatnám, hogy erőn felül közreműködünk, tehát a lehetőségeink képest maximálisan közreműködünk az európai megoldásban. Az a 10 javaslat, amit a legutóbbi javaslatunk tartalmaz, ez a Schengen.2 10 pontos javaslata, az, hogy mondjam, az egy a schengeni rendszernek a megújítását és a képességeit jelenteni annak, hogy a határon megtörténhessen a szűrés. Mondok ebből néhányat.
Bocsánat, de melyik határon? Tehát ugye legalább Unió három irányból.
Az Európai Unió külső határán, ellenkező esetben egyre újabb és újabb migrációs irányokat fognak találni, amelyek végül is láthatóak most is. Kérdezte az elején, hogy az embercsempész szervezetek, tehát az embercsempész szervezetek, ez nagy bűnöző szervezetek, ezek nagyon hasonlítanak a mafiára, tehát az igazi nagyfőnökök azok soha a határ közelében nem jönnek. Ők mondjuk tanácskozást folytatnak Afganisztánban, amiről értesülünk az afgán államtól, és ott megbeszélik a főbb irányokat, amelyeket szeretnének követni. Már milyen lehetséges migrációs irányok vannak, akik a terepen megjelennek, azok ennek a nagy intézményrendszerek, nagy hálózatot működő embercsempész szervezetnek a futárai, kísérői, felderítői.
De ez egy tiszta bűnözői szervezet? Elég nehéz elképzelni, hogy kontinenseken keresztül egy millió embert képes mozgatni.
Többet. Hát ugye tavaly két millió.
Semmi állami segítség sehol nincs benne?
Nézze, igazándiból mi magunk nagyon szeretnénk tudni, de nem most, mert most más dolgunk van, hogy valamilyen helyes és az európai emberek biztonságát szolgáló megoldást alakítsunk, illetve vegyünk részt ilyen európai megoldás kimunkálásába, de valóban érdekelne bennünket, és szeretnénk azt tudni, hogy miért pont most indult el ez a migráció, vagy tavaly indult ez el ilyen óriási tömegességgel, kik és mikor és hogyan szervezték ezt, és kik finanszírozták, mert azt ugye az ön is belátja, hogy 104 ország állampolgárai, tehát azt nagyon nehéz elképzelni, hogy egy mondjuk egy gánai fiatalember reggel fölébredt az ő kis falujába, és az jutott eszébe, hogy ő elmenne a Európába. Mert az ott nagyon jó lenne. Tehát nyilvánvaló, hogy valamilyen szervezés történt, hogy ezt kik vagy ki, vagy állami szervezet, vagy más, ez nagyon nehéz lenne megmondani. Minden esetre az Európai Unió reagálásai és az azóta is kialakított megoldási alternatívái, azok nem bizonyulnak hatékonynak, vagy esetleg életképesnek, és egyre gyakrabban érhető tetten, hogy szeretnének további szuverenitást érintő kérdéseket a tagállamoktól elvonni, és éppen a Martin Schulz mondta egy pár héttel ezelőtti nyilatkozatában, hogy az Európai Unió fejlődésének a legnagyobb akadályai a nemzetállamok. Tehát ez egy nagyon furcsa megközelítés, mert az Európai Uniót a nemzetállamok hozták létre. Bizonyos szuverenitási elemeikről lemondtak a nemzetállam javára, de azt nem gondolják ezek a nemzetállamok, hogy nekik többé akkor ne legyen beleszólásuk a dolgokba, és egy központból, Brüsszelből irányítanak egy csak elméletben, egyes fejekben létező Európai Egyesült Államok.
De abban biztos, hogy ilyen ideológiai színezetű kérdések is állnak a döntések mögött. Nem csak az, hogy nem csak tiszta gazdasági érdekek, van a magasan képzett és motivált menekültre. Ennyi.
Nézd, valamennyi európai országban ma is van munkanélküliség. Németországban is. Még annak ellenére, hogy bizonyos, hogy mondjam, alacsonyan kvalifikált munkakérdésekben, meg főleg alacsonyan finanszírozott, munkabérrel finanszírozott területeken munkaerő hiánya van. Demográfiai hiány is keletkezett. Ebben hogy melyik európai ország hogy akarja megoldani az ő demográfiai, vagy az ő gazdaság fejlesztési kérdését, ebben Magyarország nem akar beleavatkozni. Tehát ez, mi is úgy gondoljuk, hogy ez a magyarok kérdése, hogy mi, hogy akarjuk a demográfiai kérdést kezelni, hogy akarjuk a szakképzést fejleszteni, hogy akarjuk a munkanélküliséget jelentősen tovább csökkenteni, most is nagyon kiemelkedő, Európa szerte kiemelkedő eredményeink vannak ezen a területen. Tehát ebben, ha pusztán gazdasági dologról van szó, akkor talán nem kellene emberek millióit keresztül gyalogoltatni félt világon, és nem kellene olyan megoldásokba kényszeríteni, aminek során több mint 2300-an belefulladtak a földközi tengerbe.
Erre való a kék kártya javaslata, nem?
Igen, csak de hogyha ez azt jelenti, hogy újabb tömegeket engednek be, és utána kvótarendszer alapján azt elosztják, tehát megint csak egy európai szintű megoldásban gondolkodnak, akkor ebben mi már nem vagyunk partnerek.
Tehát az mit jelent, hogy nem vagyunk partnerek?
Abban, hogy mi azt szeretnénk, ha a magyar emberek mondanák meg, hogy kikkel szeretnének együtt élni. Nem egy brüsszeli irodába döntenék el, hogy hát már pedig Magyarország most akkor fogadjon be ennyi, vagy annyi, vagy amannyi migráns, és ha nem, akkor fizesse büntetést. Hanem azt szeretnénk, hogy azért abban legyen beleszólásunk, és utaltam erre, hogy a menekült ügyben azért csak mondjuk az idén 18.695 menedékkéremet nyújtottak be Magyarországon, és azért ebből 4.300-at például a tranzit területen, és azért már csak az idén 235 ember kapott politikai menekült vagy oltalmazotti státuszt, tavaly pedig 508, tehát nem lehet azt mondani, hogy Magyarország a valóságos menekülteket, akik rászorulnak a védelemre, akik megfelelő tényekkel, a hatósággal való együttműködésben valóban bebizonyítják, hogy ők menekültek, akiket a Genfi konvenció alapján meg kell védelmeznünk, akkor mi ebbe partnerek vagyunk. De az, hogy az Európai Unió központjában teljesen kiszámíthatatlan hosszú távú jövőre a jogrendszerbe illesztve azt mondják, hogy már pedig majd a jövő időkben ahányan jönnek, akkor azt mindig elosztjuk, és majd valaki ottan Brüsszelben mindig megmondja, hogy hova hánynak kell menni. Ebbe Magyarország nem partner, és azt gondoljuk, hogy ez egy olyan fajsúlyú kérdés, mint annak idején, mikor az Unióba beléptünk, vagy a NATO-ba beléptünk, őt is visszaemlékszik, hogy népszavazás volt. Ez egy olyan kardinális változás Magyarország etnikai összetételében, vallási összetételében, munka és szociális rendszereiben, képzési rendszereiben, stb., amelyet sem a kormány, sem a parlament, különösen aztán nem nélkülünk az Európai Unió nem dönthet el, ezért döntött a kormány a népszavazás kérel.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az Aréna vendége.